És akkor lassan elkészül az a szignál, és amiben Bukóczi Laci is ott lesz, hiszen ma is itt van velünk a házban. Először is köszöntöm a legénység tagjait, Bukóczi Lászlót.
Jó estét kívánok, sziasztok!
Jó estét, kedves László, és jó estét kívánok Szabó Bencének is.
Hello Viktor, sziasztok!
És természetesen üdvözlöm a vendégünket, Rosta Gergelyt, az Opel ország igazgatóját. Szervusz Gergely, köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat.
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Egyrésztről szerintem ezt a ne nagyon menjünk vissza a múltba, de annyira tetszett a Lacinak az e-mailje, hogy a visszaugrott 92-re, amikor Antal József levezette az első Opelt, a Szent Gotthárdon elkészült első Opelt a szalagról, és hogy azóta mi minden történt. Nekem számtalan kérdésem van egyébként a rallival kapcsolatosan, az Opel és a ralli kapcsolatával, azért mennék egy pár kört, ugyanis itt van velünk Laci, akinek nem tudom, 10-hány Opelje volt?
Hát pontosan csak 13 típus Opelem volt életemben, ja, mondom, hogy több is, tehát hogyha ABC-ben felsorolnánk, akkor egy igen szép felsorolás
tehát
lenne.
A típus a
13. Az Adamtól, az Antarán keresztül, egészen a Viváróig, és voltam ből több is, hogy ennél, tehát amikor erről beszélgettünk el a mai napról, akkor azt gondolom, hogy az én szívemnek talán a legkedvesebb téma, hiszen 2004 óta csak Opellel versenyzem gyakorlatilag. Na jó, volt egy eltévedésem, és Isten bocsássa meg, mentem 2 évet Peugeot-val, de az is csapat a Stellantison belül. De akkor még nem volt a Stellantisnak az a típusú versenyautó Opelben, amivel én mentem. És 2004-ben először egy Frontierával mentem a Dakaron, és végig is értem, és hát ugye nyilván majd ebben nagyon könnyen tudnánk átkötni abból, hogy idén érkezik a Frontierának hát, az igen. új autója, de talán legyünk türelmesek.
Neveljük
el a kenyerünket, és hát a Gergő nyerét ráadásul.
Igen, egyrészt ezek a témáink, egyrészt a rally és az Opel, vagy Opel és a rally kapcsolata. Beszélni szeretnék az új, régi új modellekről, amik a régi néven megjelennek, meg persze mindenkitől szeretnék kérni egy gyerekkori Opel élményt, mert szerintem ilyen a legtöbbünknek van. Ami úgy megmaradt, nekem egyébként pont a Frontiera volt az még egy ilyen űrhajónak számított, nem voltak SUV-k az utakon, nem volt még ez a szágódó krumpli divat.
Hát az nem is SUV volt igazából, az egy terepjáró volt.
Jó, hát akkor nevezzük, ha most mit kötekszel, legyen.
Nem, az nem kötekedés, csak maradjunk a pontosságnál.
Jó, akkor nem voltak még ilyen terepjárók, amiket az utakon is használtak, és akkor az egyik első volt. És egyébként kíváncsi vagyok, hogy kezdjük ezzel, mit gondoltok? Kíváncsi vagyok, hogy az idén érkező Frontier az mennyire fogja hozni azt az élményt, vagy azt az érzést, amit akkor így elültetett az emberekben. Mert az egy ilyen nagyon, az egy új dolog volt. Jó 90-es évek, mindig nosztalgiázok.
Na hát akkor bele is csaptunk a közepébe gyakorlatilag, ami minket érint. De azt azért mindenek előtt le kell, hogy szögezzem, hogy ez a Frontier már nem az a Frontiera. Na most ezzel senkit sem leptem meg valószínűleg.
Kész! Viktor összeomlok. Elmegyek haza. Sziasztok.
De viszont képzeljétek el, hogy tavaly novemberben volt szerencsém együtt vacsorázni Florian Hüttöllel, aki az Opelnek a vezérigazgatója. Ő Rüsszelszányban székel. És többek között ezt a kérdést is neki szegezhettem, hogy na ez a névválasztás, ezért mégiscsak biztos, hogy van mögé egy központi marketing szöveg. És a központi marketing szöveg helyett azt mondta, hogy figyelj, az a Frontiera akkoriban x évtizeddel ezelőtt az Opel életében, de gyakorlatilag az autózás életében is egy teljesen új vonalat képviselt. Gyakorlatilag első ilyen sok helyen használatos, nem városi, nem is elővárosi, hanem ilyen sok típusú felhasználásra jó terepjáróként jelent meg először az Opel kínálatában ez az autó. Ez a mostani, ez nyilván teljesen más autó, 20x évvel később jelenik meg, viszont megint csak egy új vonalat képvisel az Opelen belül, meg ugye a gyártónak a szándéka szerint az autózáson belül is egy olyan új vonalat képvisel, amit úgy lehetne, én úgy fogalmaztam meg magamnak, meg amikor kollégákkal beszélgettünk erről, hogy na, mégis hova jön ez az autó nekünk, hogy ez egy nekünk kitalált autó, ez a magyaroknak kitalált autó.
Na.
Egész egyszerűen, és most tényleg nem a marketing szöveget fogjátok tőlem hallani, hanem amikor 2024 nyarán behoztuk az első ilyen autót egy ilyen nemzetközi roadshow keretében.
Hú, Lacinak erről van egy sztoria. Akarsz róla beszélni, vagy később?
Megvárom.
Erről beszélünk majd, igen. Akkor beleültem először az autóba, és az volt az érzésem, hogy ez az autó ugye Nagyszombaton készül, itt a határ túloldalán, Kelet-Európában, Szlovákiában készül, de egy ízig-vérig német autó, viszont kellően egyszerű, hogyha ezt így megengeditek nekem, ahhoz, hogy ez a mi autónk legyen. Nincs telepakolva.
Várj, ez nem a Suzuki.
Igen,
azt már ellopták.
Nincs telepakolva felesleges dolgokkal, nincs túl gondolva, viszont megfelelően konszenzusos a dizájnja, megfelelően kényelmes, akár 7 személy részére is, nyilván a 6. meg a 7. az inkább picike növésű személyek kell, hogy legyenek, de hát...
Mondjuk gyerek.
Mondjuk gyerek például. De ugye egy 4,45 m autóról beszélünk. És ez az autó abba a kategóriába jön, ahol a magyarok a legtöbb új autót vásárolják. Úgyhogy nagyon kell... már, hogy itt legyen, nagyon várom, nagyon nagy izgalommal, ugye néhány héttel ezelőtt hirdettük ki az autónak az árát. Égnek a vonalak, ezt most tényleg túlzás nélkül mondhatom, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal nézünk elébe.
Ugye, hogyha már említetted a vezérigazgató urat, a Hütl úr azt mondta, hogy azért 2028-ra megszűnődnek a fosszilis energiával hajtott autók gyártásai az Opelen belül. Ez reális?
Ezt picit pontosítanám.
De... ezt tőle olvastam. Pontosan őt idéztem.
Ő azt mondta,
nem
hogy...
volt magánál, tudod, biztos azért akarja Gergely pontosítani.
Nem, de tényleg nem egyértelmű, ahogy ez így sok helyen megjelent, úgyhogy azért is érdemes erről beszélni, hogy egy picit pontosítsuk. Ő azt mondta, hogy 2028-tól érkező új konstrukciók, új modellek már csak elektromos meghajtással lesznek elérhetők. Tehát például, hogyha 2027-ben most hasonlóra ütök az Opel bevezet egy új Mantát mondjuk, akkor az az új Manta, az még ugye van, az egy autónak az életciklusa, az 7-8-10 év körülbelül, az az új Manta, az például még 7-8-10 évig futhat egy hibrid vagy egy benzines hajtással, hogyha ezt ezelőtt vezetik be. Ugye akkor még azt is hozzátette a Florian, hogy annyira gyorsan változik a szabályozói környezet, hogy ezt a stratégiai irányvonalat követi jelenleg az Opel, de az Opel fel van készülve arra, hogyha a stratégiai, a szabályozói környezet radikálisan megváltozik, akkor irányváltás tudjon történni az Opelnél is.
Egyébként szerinted Magyarország, mert nyilván a mi kis mikrokörnyezetünkről beszélgetünk, alkalmas már erre, hogy befogadja ezt a stratégiát? Emberi mentalitásban, infrastruktúrában, tudatos gondolkodásban, nem utolsó sorban, pénzben. Tehát, hogy ezek drágább technológiák, azt hiszem, még mindig.
Gyakorlatilag rátapintottál az összes olyan úgynevezett pain pointra, azokra a fájdalmas pontokra, ami miatt az elektromobilitás Magyarországon még gyerekcipőben jár, akár csak a fejlettebb autóipari kultúrával rendelkező nyugat-európai országokhoz képest, de még talán régiós összehasonlításban is. Ugye Magyarországon tavaly 2024-ben 6,7%-a volt az eladott új autóknak szintisztán elektromos meghajtású. Ez egy viszonylag alacsony szám.
Ez személyautószám, vagy ez?
Személyautó és kisasszonyjármű egyben. És igazság szerint Magyarországra is ugye bejön az összes olyan trend, amit Nyugat-Európában láttunk. Tök mindegy, hogy miről legyen szó, akár autózásról, akár cipőről, akár bármi másról. És amikor azt látjuk, hogy amikor bejön, akkor nagyon gyorsan jön, és nagyon gyorsan érkezik. Most itt talán az elektromos autónál azért olyan dolgok vannak, mint a töltőhálózat kiépítése, mint a nyilvánvalóan jelenleg még nagyon sok gyártónál magasabb árazás, mint amit az átlagembernek a pénztárcája kibír. Ezek a olyan falak, olyan korlátok, amiket le kell bontani, de hogy röviden válaszoljuk a kérdésedre, Magyarországon még ez messze nem ér el egy olyan fejlettségi szintet, mint Nyugat-Európában. De hogyha egyszer ide is eljön, és lesz, és nyilván, ahogy látjuk azt nagyon sok nyugat-európai országban is, állami segítség, támogatás, nyomás nélkül ez nem megy. Hiszen az emberek láthatóan még nem hajlandóak annyi pénzt kiadni az elektromos autók nagy részért, mint amennyibe ezeknek az autóknak a nagy része kerül. Nem hajlandóak még lemondani arról a szabadságról, hogy gyakorlatilag 500 méteren belül bárhol megállhat a városban, városon kívül, meg mondjuk azt, hogy 50 kilométeren belül bárhol tud tankolni, hogyha egy picit is úgy érzi, hogy már nincs elég.
Ezért is készült hibrid hajtáslánc a frontérához, gondolom.
Hát kezdetek, hogy ma
az erdőben nem olyan jó lerobbanni.
Ma jöttem az Ausztriából, és mindig megdöbbenve tapasztalom, hogy ha átjössz Sopronnál a határon, akkor Győrig nincs benzinkút. Tehát egyáltalán nincs. Egy sem. Tehát, hogy valójában ez még egy benzines autóval is szokatlan, de gondold végig egy elektromos autóval is milyen problémát okoz, hogy egyszer nincs. Na mindegy, ez csak kiszínes volt, hogy ma 72-szer szembesültem azzal, hogy vagy megtankolok még Ausztriába, vagy legközelebb Győrben tudok.
És megtankoltál Ausztriában?
Nem, két hete ezt csináltam,
de szándékosan, mert nekem van egy ilyen kényszerképzetem, hogy Szlovéniában, meg az Ausztriában tankolt benzin, az jobb, többet megy vele a kocsi.
De nekem még van ezzel kapcsolatban egy kérdésem a frontérával, hogy ez előbb beszélgettünk, és mondtam a srácoknak, hogy ez 10.590.000 forint, ha jól emlékszem.
Nem az elektromos
változat. Hogy ez, és gondoltam, mennyi? Hogy ez, hogy lehet, hogy hirtelen ez ekkorát ugrik? Mert azért én nem nagyon találkoztam.
Hát főleg a C-szegmensű SUV-ban, ahova ez tartozik a frontier, ugye az előbb beszéltük, kevésbé jellemző ez a 10 millióhoz közelítő árszint.
Mi határozza meg ezt valójában, a fejlesztési költségek? Vagy egyszerűen csak egy stratégiai döntés, hogy ezen inkább nem keresünk, vagy kicsit kevesebbet keresünk, vagy ez annyira kell. Tehát mi határozhatja meg, hogy ez ennyivel olcsóbb?
Sok minden tartozik hozzá, most a költségszerkezet az egy nagyon bonyolult dolog, és teljesen őszintén nem is ismerem az összes összetevőjét, de a Frontierával kapcsolatban azért azt kell tudni, hogy ez egy a kisebbik akupakkal, ez egy 300 kilométeres hatótávval rendelkező
élhető
autó. Nem 600, nem 800, nincs az a hatótáv hajhászás, ami viszont nagyon sok típusnál vagy gyártmánynál jellemző, mert ez a bizonyos hatótávpara, ami az embereknek megvan, ez részint azzal offsettelhető, azzal lehet kivédeni, hogy óriási nagy hatótávú akkumulátorokkal látják ezeket az autókat. Miközben a felhasználásoknak, az ilyen városi, elővárosi felhasználásoknak a 85%-ának bőven 40-50 kilométeren belül van. Napi 40-50 kilométeren belül van. Napi 40-50 kilométer, hogyha a töltés megoldható akár otthon, akár a munkahelyen, akkor egy 300 kilométeres hatótávú autó,
igen,
azt gondolom, hogy egy jó válasz.
És ez a
right sizing, tehát amikor azt mondtam, hogy a Frontier az egy kellően egyszerű autó, és tényleg ezt az egyszerű, hogy is mondjam, megfogalmazást, ezt nézzék el nekem a hallgatók. Azért mondom, hogy kellően egyszerű autó. Itt nincs olyan cél, hogy 600, 700, 800 kilométeres hatótávot produkáló akkumulátor pakkal lássák el ezt az autót, amitől sokkal nehezebb lenne, sokkal drágább lenne, még mindig ugye az akkumulátor az, ami jelentős költséget képviseli az elektromos autókban.
Úgyhogy még ezzel többet is fogyaszt. Ugye, mivel nehezebb. Ezért sokkal több energiát is szel, szóval ez egy annyira fura
cipeli
paradoxon.
Cipeli magával az energiát.
Igen. Így van.
Furcsa
így
paradoxon. Van. Amikor arra gondolt, hogy azt mondtad, hogy ez igazán nekünk való autó, azt nem fejtetted ki teljesen, de a következő kérdésem az ehhez köthető, hogy a magyar emberek azok hogy állnak most az Opelhez? Ez tökre érdekel, hogy most mi az általános megítélés, mert ugye régen tényleg ez volt a 90-es években, 2000-es években, hogy ez itt készül, erre büszkék vagyunk, és már csak ezért is vesszük az Opelt, és valahogy mindenkinek ezért is tettem fel a kérdést, hogy gyerekkorában van-e valami ilyen Opel élménye, mert szerintem az úgy a 90-es években egy meghatározó volt így az autós piacon. Ma ez hogy néz ki? Tehát ma egy magyar ember, egy magyar család, az mit néz először? Azt, hogy azt a tradíciót, amivel az Opel rendelkezik, vagy azt a ár-értékarányt, amiről itt az imént beszéltetek, nem tudom, a használhatóságot, iszonyat nagy lett azóta a zaj, tehát hogy sokkal, sokkal több a márka, ami akár meg is próbálja lenyomni.
Nagyon veszélyes kérdést tettél föl, mert erről a következő 4-5 órában nagyon sokat tudnék beszélni. De nagyon röviden válaszolva, az Opel még mindig az egyik kedvenc márkája a magyaroknak. Miért? Mert ugye Magyarországon az emberek új autót vesznek, vagy használt autót vesznek.
Hát ez a kettő van.
Ez a kettő van. Tökéletes.
Most egy tényleg
értjük. Ne arra, hogy
értjük ez a 4 órát.
Ez most atomfizikai magasságok. De tényleg. tehát vagy új, vagy használt autót vesznek, és ha ezt a két metszetet nézzük, még mindig az Opel a abszolút dobogós helyen szerepel a megvásárolt autók körében, és hogyha megnézzük, hogy ma a magyar utakon milyen autók futnak, és ide vesszük azt, amit az emberek használtan vesznek, külföldről hoznak be, újonnan vesznek, tesztautóként vásárolnak meg, vagy egyszerűen csak használnak, és lehet ezek között nagyon öreg, nagyon fiatal, stb. Még mindig Opelből fut a legtöbb a magyar utakon.
Olyannyira, hogy most statisztikai számot nem tudok mondani, bár most nagyon fel vagyok készül ezekből. Én úgy olvastam, hogy tavaly a legtöbb külföldről behozott autó az Astra volt.
Így van, és egyébként, hogyha megnézitek, megkérdezitek a Google-t, vagy bármelyik ilyen generative AI-t, hogy melyik a Magyarországon a legtöbbet Google keresésben megjelenített autóhoz kapcsolódó szó, az Opel Astra. Astra lesz. Astra is the most googled szó a magyar autós ez valóságban.
Ez olyan, mint a bogár, nem? Tehát annyira népautó lett, hogy meg hát, olyan régóta tart. Hát
igen, de hiába keresik rengetegen, meg nagyon sok használt Opelt hoznak be. Ez a jelenlegi regnáló Opel Magyarországnak nem annyira jó, hogy a másodlagos piacon vezető.
Teljesen igazad van.
Nekem azért.
A márkának jó, mert a másodlagos piac is nagyon fontos.
És az after sales-nek, hogy szakma ez egy kicsit.
Igen, viszont ne menjünk el a valóság mellett, teljesen igazod van abban, amit mondasz. Azért azt tegyük hozzá, hogy a mai autópiac az teljesen más, most megint csak van óriási trivialitásokat mondok, mint a 92-ben az Opel első nyugat-európai gyártmányként megjelent Magyarországon, ugye a Szent Gotthárdi gyártással. Egy sokkal fragmentáltabb piacról beszélünk, sokkal több a piaci szereplő, nagyon-nagyon jelentősen átalakultak a vásárlói szokások, nagyon-nagyon sok mindenben átalakult a márka is, ugye időközben a márka két tulajdonosváltáson ment át, és...
Mikkel nem volt ilyen nagyon-nagyon nagy látványos utóhatása, nem? Tehát, hogy az autókon ezt annyira nem lehetett hát látni, Laci, most őszintén. Tehát az akkora váltás nem volt, mint a 2000-es évek elején a BMW-nél.
Ez lehet, de ez egy tökönálló kedvenc témám, amit meg akarok kérdezni a Gergőtől. Okay. Pontosan ez a tulajdonos váltásokból adódó különböző utánérzések, hogy ez hogy is van valójában. Melyik a kedvenc gyereke a Stellantisnak? Mi ezzel kapcsolatban a stratégiája, amit erről beszélhetünk, meg ami ebben úgy tudható? Ezt én majd külön megkérdezném azért.
Adáson kívül?
Nem, itt az adáson belül, jó. Majd ha zenéltél egyet.
Én nem jársz jól. De még van egy pár percünk, legalább ezt még, Gergely.
Akkor befejezem a gondolatmenetet. Nem tudom, hogy tudtátok, hogy az Opel egy 126 éve autógyártással foglalkozó cég. 126 éve van jelen az Opel a piacon, és ez azért egy olyan dolog, amit nem sok márka mondhat el magáról. És ezt szerintem az embereknek a nagy része nem tudja, de valahol értékeli azt, hogy egy olyan márkáról van szó, akit nem kell bemutatni. Nem kell, amikor az ember azt mondja, hogy Opel, nagyjából mindenkinek van egy kialakult képe. Lehet, hogy a 30 évvel ezelőtti Kadett az, amin a jogsit letettük, mint ahogy ez velem is történt. Lehet, hogy apunak az Ascona-ja, lehet, hogy anyunak a G-Astra-ja, lehet, hogy egy sokkal fiatalabb Opel, lehet, hogy Laci rallis kalandjaiból valamelyik autó az, ami megragad bennem mindesetre, és ez egy márka életében, ha belegondoltok, egy iszonytató nagy dolog, egy óriási előny bármilyen más piaci szereplővel szemben, hogyha a te márkád gyakorlatilag mindenki számára ismert.
Igen, mert erre vonatkozott a kérdés, hogy ebben a nagy zajban, amit az imént is mondtam, hogy a márkák, ahogy özöllenek be, akár a kínai márkák, ebben hol tud-e helyet foglalni egy klasszikus márka 2025-ben?
Hát meg tud-e építkezni ezekre a tradíciókra és erre az emocionális vonalra? Elegendő-e manapság már ebben a zajban?
Illetve, hogy valahogy azt olvastam, hogy azért az Opelnek a vásárlója, ez egy viszonylag idős, nem tudom, vannak-e ilyen számok meg statisztikák, hogy hogyan tudjátok fiatalítani a márkát, hogyan tudjátok a márkahoz való kötődést, mert a hagyomány az jópofa, de hát az én gyerekem, aki a TikTokon, meg nem tudom, hol tölt az idejének egy részét, annak mondhatod, bár az én gyerekem például tudja, hogy a Walterről ment Opel-le, meg tudja, hogy a Colin McRae is ment Kadettel, tehát hogy az én gyerekem erre, tehát van affinitása.
Meg, hogy a Fater is ment.
Én is mentem Kadettel, nekem van a garázsomban otthon egy ás Kadett GSI-m. Olyan, amivel a Colin is ment.
Sárga csíkos.
Uh-huh. Pikor never happened. Mutasd a fotót majd. Elmegyünk szünetre, tényleg hallgassunk zenét? Jupiter Flynn, mit gondoltok? Yeah. És aztán visszatérünk, és utána szerintem menjünk, kap is egy jó kis versenyblokk szignált a következő részt, mert akkor tényleg dedikáljuk.
Meg az Opel-es élményeket ne felejtsd
dedikáljuk. El. Igen, aztán ne felejtsd el.
Én ne felejtsem, mert te hoztad be.
Tudom. Erről beszéljünk majd, jó? Egy pár perc szünet, és Rosta Gergelyel, az Opel ország igazgatójával itt folytatjuk az Autórádiót.